Részletesbe ismerő vallomást tett Till Tamás gyilkosa, de nem büntethető, mivel az akkor még fiatalkorú elkövető büntethetősége 15 év után elévült. A ma már 40 éves férfi így szabadon távozhatott a rendőrségi kihallgatása után. Várkonyi Gyula összefoglalója.
24 évvel ezelőtt tűnt el Baján az akkor 11 éves Till Tamás. A fiú holttestét csak idén találták meg, halálát súlyos bántalmazás okozta. A gyilkos a korábbi tanúvallomásaiban két azóta öngyilkosságot elkövetett férfit próbált gyanúba keverni, ám a kihallgatások végül eredménnyel zárultak. Bogdán Gyulát, a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztályának vezetőjét hallják.
A Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság felderítette Till Tamás gyilkosának személyét, aki a cselekménye idején 16 éves volt. F. János személye azért vált gyanút keltővé, mert a kihallgatottak között több tanút találtunk, akiket a kihallgatások előtt F. János sikeresen befolyásolt annak érdekében, hogy maguk is hivatkozzanak K. Robertre, aki elmondta számukra a gyermekholttest elrejtését. Állításaik hamisságával szembesítve ezek a személyek módosították a vallomásaikat, felfedték, hogy F. János kérésére állítottak valótlant K. Robertről. November 28-án tervszerűen felépített kihallgatás taktika eredményeként az ügyben tett negyedik kihallgatáson F. János elismerte Till Tamás megölésének tényét és részletes vallomást tett.
A férfinak azonban nem kell börtönbe vonulnia. Ennek okairól Petőfi Attila főkapitányi biztos számolt be.
Az ügyben 14 évet meg nem haladó életkorú sértett sérmére elkötett emberülés miatt folyt a nyomozás. A cselekmény büntethetősége nem érült el. Ugyanakkor mi elkövetünk, János 16. életévét éppen akkor töltötte be néhány hónappal a cselekményt megelőzően. A törvény azt mondja, hogy aki 16 éves életkorát meghaladóan követi el, az akár életfogytiglani szabadságvesztéssel is bünteti rendelt cselekményt, esetben az emberülést, annak a büntethetősége 15 év múlva elévül. Vagyis a cselekményt 2000. május 28-án követte el János, de 2015. május végén az ő büntethetőség elévült. Vagyis ebben az esetben az említett elkövetőt tanúként hallgattuk ki, gyanúsítotti kihallgatására nem kerülhetett sor, így őrizetbevételére sem, és ez a most 40 éves családos vállalkozóként Budapesten élő személy a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság épületéből szabadon távozhatott.
Till Tamást a múlt héten temették el. A rendőrség a budapesti sajtótájékoztatóval egy időben közölte a szülőkkel, hogy megtalálták a fiú gyilkosát, aki azonban nem büntethető.
A politikusok egy része azonnal reagált a rendőrségi tájékoztatásra. A Fidesz frakció vezetője bejelentette, kezdeményezik a büntető jogszabályok módosítását. A lehetséges irányokról kérdeztem Tuzson Bence, igazságügyi minisztert.
Ugye egy összetett kérdésről beszélünk összességében. Már elég régóta az a szabály Magyarországon, hogy az emberölések normál esetben az ilyen típusú bűncselekmények nevévülnek el, hiszen minden olyan bűncselekmény, amelyet életfogytig tartó szabadságvesztéssel lehet büntetni, azoknak az elévülése ilyen szempontból megszűnt. De hát van ez a speciális esetünk, amelyik pont egy kiskorú sérelmére egy kiskorú követel emberülést. Ugye itt a kiskorú esetében életfogytig tartó szabadságvesztést nem lehet kiszabni a jelenlegi szabályok alapján, és ezért elévül ez a bűncselekmény, tehát nem tartozik abba a körbe, amelyek bűncselekmények nem évülnek el. Ezt az esetet joggal követi a társadalomban egy komoly felháborodás, hiszen azért mégiscsak egy olyan bűncselekményről beszélünk, ami az egyik legsúlyosabb bűncselekmény. Ezért érdemes átgondolni azt, hogy ha előáll egy ilyen eset, nem nagyon gyakran szokott szerencsére ilyen eset előállni, de hogyha az élet megmutatja, hogy mégis van olyan eset, amikor át kell gondolni a szabályokat, akkor át is kell gondolni a szabályokat, és így joggal vetődik fel az a kérdés, hogy abban az esetben, hogyha egy kiskorú követte el ezt a bűncselekményt, akkor is szűnjön meg az elévülés, és valóban a Fidesz frakció be is nyújtott egy ilyen javaslatot, szerintem helyesen, hogy ezekben az esetekben se évüljön el az emberülés bűncselekménye.
Hogyan lehet megfogni? A fiatalkorúakra vonatkozó szabályokat kell átgondolni, az elévülés általános szabályait kell átgondolni, kell csinálni egy speciális szabályt arra az esetre, hogy mi van, hogyha fiatalkorú követel fiatalkorú sérelmére valamilyen bűncselekményt. Több útja is van, az egyik bonyolultabb, mint a másik.
Valóban lehetnek persze bonyolult jogtechnikai megoldások, tehát de legegyszerűbb az, hogyha kimondjuk, hogy az emberüléssel kapcsolatos bűncselekmények, vagy az emberülések nem épülnek el.
De akkor a fiatalkorúakra vonatkozó szabályokat is meg kell változtatni, ott az áll nagyjából pongyolán idézve, hogy a fiatalkorúaknál mindig a társadalomba való visszahelyezést, a megjavítást kell figyelembe venni, és nem az a célja, hogy börtönbe maradjon a hátralévő életére, akkor ki kell húzni a BTK-ban
nyilván. Nem, azért a helyzet ennél nyilván egyszerűbb is, meg bonyolultabb is, egyszer rá kell nézni erre a bűncselekmény formára, és azt kell mondani, hogy ez egy olyan súlyos bűncselekmény, amely nem évül el. Ugye az elévülés az annyit jelent, hogy és amennyiben eltelik egy bizonyos idő, ebben az esetben 15 év, amíg nyomozati cselekmény nem történik az ügyben, itt is az történt, hogy nem találták meg az elkövetőt, lezárták a nyomozást, eltelt 15 év, és a 15 év után történt olyan esemény, amelyik a nyomozás folytatására indította a nyomozóhatóságot, hiszen itt olyan információ került a nyomozóhatóságnak a birtokába, ami alapján végül sikerült felgöngyölíteni az ügyet. De volt 15 olyan év, amik nem történt semmi. Ekkor évülnek el a bűncselekmények. Ez a büntetőjognak a sok évtized vagy évszázad alatt kialakult szabályai. Ennek megfelelően ahhoz kell hozzányúlni, hogy ha és amennyiben egy ilyen súlyú bűncselekményről beszélünk, akkor egyáltalán felvehetődhet-e az, hogy ez a bűncselekmény elévüljön, és itt az a válasz, hogy nem, ez a bűncselekmény nem évülhet el, itt nagyon határozottnak kell lenni.
Azt kell beleírni a törvénybe, vagy nem kell, hogy a fiatalkorúra vonatkoznak?
Nem kell külön a fiatalkorúra, hanem azt kell mondani, hogy ez a fajta bűncselekmény nem évül el.
De mi csinálunk a fiatalkorúakkal, 12-től 18 évig? Ugye akkor ők is egy felnőttre méretezett büntetést fognak kapni?
De nem a szándékos emberülést. De nem a büntetési tételről van itt szó, hanem az, hogy egyébként a nyomozás, ha megszakad 15 évre, attól még egyébként a bűncselekmény nem fog elévülni, tehát a bíróság elé fog kerülni az, aki elkövette ezt a bűncselekményt.
Tehát ha ez a szabály most életben lévőnek volna mondható, akkor ezt az embert most egy szándékos emberülés miatt elítélnék, függetlenül attól, hogy a cselekményét fiatalkorúként követte el?
Ez már egy megítélés a kérdése. Tehát biztos, hogy bíróság elé kerül, és a bíróság egyébként e tekintetben el kell, hogy járjon az emberüléssel kapcsolatos bűncselekmény elítélésével kapcsolatban, tehát elítélni az elkövetőt ebben az esetben is a bíróság abban az esetben, hogyha ilyen szabály már most lenne.
És úgy ítélni el, mintha felnőttként követte volna el? Mert azért a büntetőkben van egy nagyon éles határ a fiatalkorúakra, meg a felnőttekre vonatkozó szabályozásban.
Tehát a tekintetben nyilván az, hogy a fiatalkorúként követte el, ez egy másik eset e tekintetben, de nem is erre vonatkozik maga a szabályozás, hanem az, hogy ez az eset, ez nem tud elévülni, azaz le kell folytatni a büntető eljárást, és az elkövetőt el kell ítélni, annak megfelelően egyébként, ahogy minden más bűncselekmény esetében elítélnek elkövetőket.
De ha jól értettem, a frakcióvezető, csak egy Facebook bejegyzést láttam egyelőre, még a törvényszövegét én még nem láttam, hogy a javaslat szövegét ott arra vonatkozik, hogy kiskorúak, így fogalmaz, kiskorúak esetében se mentesüljön a büntetés alól. Tehát így akkor van. A kiskorúaknál is, hogyha ilyen szándékos bűncselekményt követel,
tehát
akkor
a szándékos emberülésről beszélünk, a szándékos emberülés bárki követi el, nem elévülő bűncselekmény, azaz az elkövetőt mindig meg lehet büntetni.
Függetlenül attól, hogy hány évesen követel.
Függetlenül attól, hogy hány évesen követel.
Nyilván egy új szabályozás a korábbi esetet nem reparál már, mert visszaható hatája nyilvánvalóan nem lehet. Ilyenkor az áldozat segítési szabályokat azt meg lehet valahogy finomítani, mert akiket ez a tragédia ért, azok nyilvánvalóan teljesen döbbenten állnak az eset előtt, mert nem számítottak arra, hogy az elkövető egyrészt meg lesz, másrészt arra, hogy szabadon távozhat.
Valóban itt az áldozat segítés az egy másik oldala ennek a történetnek. Ugye a büntetőjog az hagyományosan egy olyan büntető jogterület volt, amelyik nem az áldozatokkal foglalkozott évtizedeken keresztül, hanem elsősorban az volt a feladat, hogy kapja el az elkövetőt. Ebben egy komoly változás volt az utóbbi évtizedben, és Magyarországon mi, az igazságügyi minisztérium, el is kezdtünk egy olyan folyamatot, ami azt jelenti, hogy a büntetőjog és a büntetőjoghoz kapcsolódó egyéb jogszabályok az áldozatokkal foglalkozzanak, és elkezdtünk létrehozni áldozatsegítő központokat Magyarországon. A cél az, hogy minden megyében legyen áldozatsegítő központ, most már 17 van. Ha valaki a bűncselekmény áldozatává válik, nem csak ennyire komoly bűncselekményről beszélhetünk, hanem bármilyen bűncselekmény áldozatává. Nagyon jól tudjuk azt, hogy a aki már volt ilyen bűncselekménynek az áldozata, aztán személyesen is tudja, hogy egyszerűen a tehetetlenség érzet a legrosszabb. Tehát nem tudja, hogy hova fordulhat, hogy mit tehet meg, hol tehet feljelentést, mit mondjon, hol kaphat jogi segítséget, anyagi reparációra valamilyen formában sor kerülhet-e, és ebben segítenek az áldozat segítő központok, és pszichológiai segítséget is tudnak adni. Most már 17 helyen van ilyen áldozat segítő központunk, több helyen van áldozat segítő pontunk is, ami kisebb, mint az áldozat segítő központ, ahol akár a gyerekeknek is, hiszen a gyerekek a legérzékenyebbek ebből a szempontból is, ha ők lesznek bűncselekmény áldozatává, az mindig egyrészt nagyon súlyos dolog, másrészt pedig ott a pszichológus segítségének óriási nagy jelentősége van, speciális módon kell a gyerekeket kezelni ezekben az esetekben, de más számára is pszichológiai segítséget tudnak adni ezek az áldozatsegítő központok. Most már elég sok ügy is van, tehát évente kb. 30 ezer ügy van, amelyik az áldozatsegítő központok elé kerül. Itt köszönetet kell mondani mindazoknak, akik ebben segítséget nyújtanak, a rendőrségtől kezdve a civil szervezeteken keresztül, akik bekapcsolódnak ebbe a folyamatba, hiszen ez egy együttműködés mindig, az áldozatosokat önmagában egy áldozatsegítő központ sem tud segíteni, hanem a társadalomnak a többi része is be kell, hogy kapcsolódjon ebbe a folyamatba.
Tuzson Bence igazságügyi minisztert hallották. Az országos bírói tanács tagjainak bizalomvesztése miatt távozott a szervezet elnöki pozíciójából Szabó Péter. Az Inforádióban azt mondta, az OBT nem biztosította a tisztességes eljáráshoz fűződő jogát, és hozzátette, a bírói kar többsége szerint az illetmény emelésről szóló négyoldalú megállapodást helytelen volt aláírni, ez volt döntésének másik oka. Rozgonyi Ádám interjúja.
Miért mondott le az országos bírói tanács elnöki pozíciójáról, és ha valóban így volt, akkor miért is ingott meg a pozíciója? Ugye rendkívüli ülést hívtak össze kedden.
A lemondásomat két okkal indokoltam. Egy héttel ezelőtt az elmúlt hét csütörtökön 5 tag tollából bizalmatlanság indítvány érkezett ellenem, lényegében egyetlen mondatban, azzal, hogy az előterjesztő 5 tag az indítványt meg sem kísérelte jogi alapra helyezni. E hét hétfőn 2 iratban 6 OBT tag az indítványt immár felmentési kérelemként terjesztette elő, és jogi érveléssel kiegészítettek azt. Álláspontom szerint ez az érvelés nyilvánvalóan alaptalan. A 2024. december 3-i ülésen kértem az országos bírói tanács tagjait, hogy az előző nap érkezett indítványra álláspontomat részletesen kifejtessem, és megfelelően fel tudja készülni, megfelelő határidőt biztosítsanak részemre. Az országos bírói tanács többségi döntéssel ezt nem biztosította, így tisztességes eljáráshoz fűződő jogomat sértette, ezért nem kívántam a továbbiakban az eljárás hatája alatt maradni. Szeretnék utalni arra, hogy 2018-ban, illetve 2019-ben a korábbi összetételű országos bírói tanács az országos bírósági hivatal akkori elnökének menesztését kezdeményezte az országgyűlésnél. Ez az eljárás több mint 7 hónapig tartott. Ehhez képest láttam, hogy az előterjesztők nagyon gyorsan kívánnak döntést hozni. Megítélésem szerint tartalmában továbbra is kifejezetten bizalmi indítvány volt ellenem, ami szorosan összefügg a gyulai döntéssel, már csak az időbeli közelség miatt is, valamint a bírói kar egy részében kialakult érzékelhető elégedetlenséggel. A döntésem másik indoka az volt, hogy úgy érzékeltem, a bírói kar többsége a 2024. november 22-én létrejött, többsége szerint a 2024. november 22-én a négyoldalú megállapodást helytelen volt aláírni. Ugyan exakt felmérés nem készült, így nem állítható, hogy ez valós többség is egyben, azonban így is ennek következményeként elnöki megbízásomról lemondtam.
Említette a gyulai döntés, ez pontosan micsoda, mit akar?
Az igazságügyi minisztérium részéről érkezett egy megkeresés, négyoldalú megállapodás megkötésére, melynek egyik részese az igazságügyi minisztérium, a további 3 részese pedig a bírósági szervezetrendszer közjogi szereplői, az országos bírósági hivatal, a kúria és az országos bírói tanács. Míg előbbi 2 egyszemélyi vezetéssel működő szerv, addig az országos bírói tanács testületi szerv, amely többségi határozattal döntött úgy, hogy a kezdeményezés szerinti tartalommal az igazságügyi minisztériummal a 4 oldalú megállapodást megköti.
Ezek után marad-e az országos bírói tanácsnak a tagja?
Lemondásom OBT tagi tisztségemet nem érinti.
Kiszivárgott beszélgetésről írtak az elektronikus sajtóban, amelyben úgy fogalmazott a portálok állításai szerint, köztük ugye a Telex, a HVG is írt erről, hogy arról beszélt, hogy az OBT már készen kapta a minisztériumtól a megállapodást, és nem volt lehetősége beleszólni. Ha nem engedtek volna a minisztériumnak, nem lett volna fizetésemelés. Nem tartja ezt mindez zsarolásnak, egy normális ügymenetnek, gondolja egy végrehajtó hatalomtól, illetve arról is beszélt a sajtóban megjelent cikkek tanulsága szerint, hogy felesleges kényeskedni a bírói függetlenség miatt. Ezek az állítások valóban elhangoztak el öntől.
Szerkesztőről gyakorlatilag két különböző témára kérdez rá. Mindenek előtt szeretném rögzíteni, hogy az igazságügyi minisztérium kezdeményezése egyoldalú kezdeményezés, amely összekötötte a megítélésem szerint is régóta esedékessé vált bérrendezést a más jogállási szervezeti kérdésekkel, tehát egy komplex keretet kívánt felállítani. Amit fontosnak tartanék, hogy 2024. november első napjaitól kezdődően az Országos Bírói Tanács valamennyi tagja tudatában volt az alapkérdésnek, tehát annak, hogy az igazságügyi minisztérium megállapodást kíván kötni. A kezdeményezés tartalmát az igazságügyi minisztérium alakította ki. Ez egyoldalú kezdeményezésnek tekinthető, amelyről 2024. november 20-án döntenie kellett az Országos Bírói Tanácsnak. Kérdése másik része feltehetően a 2024. november 25-én a budapesti 4. és 15. kerületi bíróságon bírókkal és bírósági titkárokkal folytatott kötetlen beszélgetésemmel van összefüggésben. Ennek előzménye a bíróság elnökétől származó több hónappal korábbi meghívásom. A beszélgetés elején tisztáztuk, hogy feljegyzési jegyzőkönyv az ott elhangzottakról nem készült. E beszélgetést ennek ellenére feltehetően valaki jogellenesen hangfelvételre rögzítette, és arról készített egy névtelen, torzított, a szövegösszefüggésből kiragadott, hitelesnek nem tekinthető leíratot, mely különböző médiafelületeken megjelent. Kiemelem, hogy a kötetlen beszélgetés jellegénél fogva nem struktúrált, így valamennyi résztvevő részéről elhangozhattak nem stilizált kifejezések, ugyanakkor a teljes beszélgetés kontextusában bizonyosan nem tettem a bírói függetlenséget devalváló kijelentéseket, csupán saját véleményemet tolmácsoltam, akkor, amikor kifejezésre juttattam, hogy megítélésem szerint a megállapodás iránti kezdeményezés elfogadása a helyes döntés. Lényegében azt az álláspontomat fejtettem ki némileg részletesebben, a teljes összefüggést megpróbálva bemutatni, amit a 2024. november 20-i OBT ülésen megtettem. Ha valamiben hibáztam, az az volt, hogy naív voltam, és úgy gondoltam, hogy őszintén lehet beszélni bizonyos kérdésekről a bírósági szervezet rendszerben szolgálatot teljesítő bírókkal, igazságügyi alkalmazottakkal, ebben ezek szerint tévedtem.
Összességében mit gondol az illetmény emelés miként jelül? Ugye három lépcsőben valósul meg 2027-ig a bírák és az igazságszolgáltatási alkalmazottak illetménye nő.
Kétségkívül ahhoz képest az Országos Bírói Tanács által tett jogszabály alkotásra irányuló kezdeményezések tartalmához képest ez kisebb volumenű emelkedést jelent, de így is megítélésem szerint nagyon jelentőset. A kormányzat a négy oldalú megállapodásban arra vállalt kötelezettséget, hogy egy átlagos bírói bért 2027-re 2.250.000 forintra fog növekedni. Az igazságügyi alkalmazottak esetében ugyancsak három lépcsőben a mostanihoz képest 100%-os emelkedést vállal. A bíróknál ez megközelíti az 50%-ot. Magam azt gondolom, hogy egyáltalán nem elhanyagolható mértékű béremelésről van szó. Azt érzékelem ugyanakkor, hogy a bírói kar esetében az emelés első üteme, ez a jövő évi 15%, domináns álláspontok szerint kevésnek tekinthető.
Szabó Pétert, az Országos Bírói Tanács korábbi elnökét, a Győri ítélő tábla polgári ügyszakos bíráját hallották. Szerdán az Országos Bírói Tanács megválasztotta Pecsenye Csabát az OBT új elnökének, 13 támogatás, 1 nem támogatás arányában.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Most hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja. Magyarország versenyképessége az ítélkezési gyakorlaton is múlik, ezzel is indokolta az igazságügyi miniszter az Országos Bírói Tanáccsal, az Országos Bírósági Hivatallal és a Kúria vezetőivel kötött megállapodás szükségességét. Dusan Bence elmondta, az illetményemelés 2025-től érvényes, a megállapodás további részleteiről még egyeztetnek.
Egy hosszú előkészítő folyamat előzte meg ezt a megállapodást. Egyrészt, amikor igazságügyi miniszter lettem, akkor azt határoztam el, hogy meglátogatom az összes bíróságot, mert az összes törvényszéket, megyei törvényszéket, és az összes törvényszék elnökével találkozom, hiszen leginkább onnan lehet megtudni, hogy az ember helybe elmegy, hogy mik azok a problémák, amelyekkel érdemes és kell foglalkozni a következő időszakban. Így a helyi ügyvédi kamarákat is meglátogattam, és a kamarák elnökségével is találkoztam. Annak érdekében valóban, hogy összeszedjük azokat az információkat, javaslatokat, amelyek segítenek majd abban, hogy hatékonyabbá tegyük a bírósági rendszer. De miért szükséges hatékonyabbá tenni, joggal teszi fel bárki ezt a kérdést? Egyrészt azért, mert nagyon fontos, hogy az ország versenyképességét, azt képesek legyünk javítani. Itt majd lehet, hogy a beszélgetés további részében kitérhetünk arra is, hogy az Európai Uniós térben milyen céljaink voltak, és én mit tartok e tekintetben legfontosabbnak, nem csak a igazságügyi minisztérium tevékenysége során, hanem egyáltalán is szerintem a legnagyobb eredményét, ami szerintem még sokat fogunk erről majd beszélni, de ezt a versenyképességet, ezt Magyarországon is javítani kell. A versenyképesség javításának az egyik módja, hogy egy hatékony igazságszolgáltatást hozzunk létre, hiszen nem mindegy, hogy a jogviták milyen gyorsan tőlnek el, és hogy azoknak mi lesz az eredménye. Ennek megfelelően, másik oldalról persze, és ez is nagyon fontos kérdés, hogy joggal várják le az emberek, hogy az ügyeikben gyors és méltányos és hatékony döntés legyen. Ennek megfelelően beszéltem én végig ezeket a javaslatokat mindenhol, az ország összes pontján, tényleg az összes törvényszéknél jártam. És ennek eredménye volt az, hogy egy olyan megállapodás jött létre, aminek valóban része a béremeléssel kapcsolatos kérdéskör is, aminek a legfontosabb eleme az, hogy a 2027-re a bíráknak a bérét 48%-kal emeljük meg, aminek eredményeképpen egy bíró az 2.250.000 forintos átlag jövedelmet fog keresni, ami azt jelenti, hogy nyilván az bírák átlag jövedelme fog ezért válni. Ennek az 50%-a lesz, tehát 82%-kal emelkedik a titkárok és fogalmazóknak a jövedelme, és az egyéb bírósági alkalmazottak jövedelme pedig 100%-kal fog emelkedni. De nem egyik a másiknak a feltétele, ugyanúgy, hogy nem feltétele a béremelésnek az, hogy egyébként a többi elem megvalósuljon, de a többi elem megvalósulásának sem feltétele ahhoz, hogy a bíróság hozzájáruljon a béremeléshez, hiszen ilyen hangok is vannak, hogy a bíróság ehhez kötötte ezeket a változásokat. Nem erről van szó. Maga a hatékonysággal kapcsolatos kérdéskör, az kiterjed a bérek vonatkozására is, hiszen akkor tud hatékonyan jól működni a bíróság, ha ennek megfelelő bérek is vannak a bírósági rendszerben. Tehát ez egy egységes egészet képez, de nem feltétele egyik a másiknak.
Nem is így tárgyaltunk.
De
ha nem feltétele, akkor ez azt jelenti, hogy akkor is lehet illetményemelés, ha a reform nem valósul meg, és akkor is megvalósulhat a reform, ha nem lesz illetményemelés?
Elméletileg ez a kérdés így is feltehető, és ez így jól is van feltéve a kérdés, de egyetértettünk abban, hogy ez egy egységet képez, tehát hogy a béremelés az része a hatékonysági kérdéseknek, ezért ez egy egység, tehát nem egyik a feltétele a másiknak, hanem egy egységet képez az, hogy végigmegyünk ezekre a kérdéseken, a béremelés kérdésén, és számos olyan kérdésen, amelyik egyébként a bíróságot érinti, a bíróság szervezeti jellegű, tehát belső szervezeti kérdésein végigmegyünk azon, hogy a bíráknak milyen adminisztratív kötelezettségei vannak, amiket érdemes kivezetni, hogy mikor érdemes egyébként részletes indokolást írni egy ítélethez, mikor tudjuk, hogy a polgári ügyekben 85% az ügyetek jogerőre emelkedik, tehát milyen mechanizmuson menjünk keresztül annak érdekében, hogy esetleg fölöslegesen az íróasztalnak ne kelljen dolgozni a bírónak, és ilyen hasonló rendelkezéseket tartalmaz ez a mostani megállapodás, vagy tartalmazza azt a kérdést is, hogy valaki mikor váljon bíróvá. Ez egy nagyon régi és ma is aktuális kérdés. Európában többféle megoldás van, az angolszász országokban bíróvá csak azt válhat, akinek egyébként már jelentős gyakorlata van más jogterületen. Hollandiában az a szabály, hogy minden negyedik bírónak kívülről kell érkeznie a bírósági rendszerbe, tehát nem egy bírói ranglétrát kell, vagy bírósági ranglétrát kell végigjárnia, és ezt egyébként el is fogadták ilyen formában a bírák, aminek az eredménye az, hogy 35 éves kortól válhat majd valaki bíróvá, és egyébként egyfajta gyakorlattal is kell rendelkeznie annak érdekében, hogy bíróvá váljon másfajta területen is, tehát lássa az életnek egy másik oldalát. Hogyha én magam ügyvéd voltam, hogyha az ügyvédeket kérdezi meg ebben a kérdésben, akkor az ügyvédek nagyon fognak helyeselni a tekintetben, hogy nem baj az, hogyha az életnek másik oldalát is látja a bíró, mielőtt bíráskodni kezd. Tehát ez egy, úgy gondolom, hogy fontos és előremutató változás.
Tuzson Bence igazságügyi minisztert hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Sorban készülnek a jogszabályok a digitális állampolgárság program megvalósításához. Most a rendőri igazoltatásban kezdődik új korszak. A személyi igazolvány helyett elég lesz hozzá egy mobiltelefon, rajta a digitális okmányainkkal. Herceg Zsolt összefoglalója.
Személyi igazolvány helyett már digitális azonosítót is használhatunk, amikor a rendőr igazoltat bennünket. Erről szól az a Pinter Sándor belügyminiszter által aláírt rendelet, amely szerint szabadon dönthetünk arról, hogy a személyi igazolványunkat mutatjuk fel a rendőrnek, vagy a mobiltelefonunkat, feltéve, ha arra korábban letöltöttük a digitális okmányunkat. A rendőr ellenőrző kérdéseket tehet fel, ha kétséges a számára az irat valódisága, vagy az igazoltatott személy azonossága, az adatokat pedig át kell futtatnia a Schengen információs rendszeren és a körözési nyilvántartáson, de szükség esetén azt is megnézheti, hogy az igazoltatott állampolgár nem áll le bűnügyi felügyelet vagy távoltartási végzés hatálya alatt. A kormány azt szeretné, ha minél többen lennének úgynevezett digitális állampolgárok. Erről korábban Vitályos Eszter kormányszóvivő beszélt a Kormányinfón.
A kormány elindította a digitális állampolgárság programot, már mobiltelefonon is igazolhatja magát az ember, az alkalmazásban minden személyes és gépjármű adatot meg lehet találni egy helyen, néhány gomnyomással foglalható időpont a kormányablakba. Mindenkit arra biztatok, hogy keresse fel a dap.gov.hu elérhetőség, és innen töltse le az alkalmazást.
A digitális állampolgárság program elindítása az országgyűlésnek is sok jogalkotási feladatot ad. Hidvégi Balást, a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkárát hallják.
A fizikai személyazonosító igazolvány, mint a legfontosabb okmány, lejárati idővel történő igénylése díjmentes minden állampolgár számára. A többi okmány pedig csak külön kérésre kerül kiállításra a jövőben eljárási díj ellenében. Bizonyos élethelyzetekben, például a 14 éven aluljak esetében ingyenes minden okmány igénylése, egyúttal pedig egyes okmányok esetében kedvezményben részesülnek majd többek között a nyugdíjasok is. A többi esetben azt javasoljuk az állampolgároknak, hogy a fizikai okmány helyett a digitális állampolgár mobil alkalmazás segítségével a digitális okmányokat válasszák.
A jogalkotók a digitális állampolgárság intenzív kampánya során mindvégig hangsúlyozzák, hogy a fizikai kártyaformátumú személyi igazolvány nem szűnik meg. A digitális állampolgárság tehát lehetőség és nem kötelezettség.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Testkamerát kaptak a BKK jegyellenőrei, utas koordinátorai és a BKK biztonsági szolgálat dolgozói. A berendezéseket azokon a járatokon használják, ahol nagyobb valószínűséggel fordulnak elő vagyon és személybiztonságot fenyegető incidensek. Ha beválnak, akkor még több BKK dolgozót szerelnek fel azokkal, mondta az Inforádiónak Kovács Bendegúz, a Budapesti Közlekedési Központ szóvivője. A riporter Varga Mónika.
December elejétől egy pilot projekt keretében testkamerákat használnak az utaskoordinátoraink, ellenőreink és a BKK biztonsági szolgálat munkatársa is. Tesztük mindezt azért, hogy az utasaink még nyugodtabban és még kiszámíthatóbban tudjanak utazni a járatainkon, és hasonlóan fontos szempont az, hogy még biztonságosabb munkakörnyezetet tudjunk biztosítani a dolgozóink számára.
Ezt mely vonalakon, mely járatokon használják majd olyanokon, ahol esetleg nagyobb az atrocitás, incidens, összetűzés esélye?
Adatalapon működünk, és először az utasok azokon a nappali és éjszakai járatokon találkozhatnak, ahol a korábbi statisztikák azt mutatják, hogy szükség lehet a kamerák fokozott jelenlétére. Ezek mind nappali és mind éjszakai járatok is lehetnek majd. Azt látjuk, hogy utasaink biztonság érzetét, illetve a dolgozóink biztonság érzetét is nagyban növeli a kamerák jelenléte, illetve természetesen ennek van egy elrettentő hatása is a másik oldalon. Viszont fontos azt látni, hogy jelenleg a BKK által megrendelt járműveknek a 70%-a rendelkezik fedélzeti kamerával, tehát gyakorlatilag a mostani pilot egy korábbi rendszernek a kiterjesztése, és a jövőben, ahogy új villamosok és buszok is forgalomba állnak, ezek mind-mind rendelkeznek majd kamerával, tehát ezeken a járatokon mind a fedélzeti kamera, mind a testkamera használható lehet incidens kielemzésénél.
A feljelentésnél és a bizonyításnál is lehet ezt majd használni?
Alapvetően a kameráknak a felvételét csak is kizárólag akkor lehet megnézni, hogyha van az, hogy incidens érkezik, de igen, ilyen esetekben használhatóak lesznek. Maguk a kamerák azok képet és hangot is tudnak rögzíteni, most jelenleg csak képet fognak rögzíteni adatvédelmi okok miatt, és minden nap végén egyébként le fogjuk menteni ezt a BKK szervereire, 16 napig fogjuk tárolni, hogyha nem történik semmilyen esemény, ami miatt ezeket a felvételeket meg kell nézni, akkor utána ezeket törölni is fogjuk.
Említi, hogy ez egy pilot projekt. A jövőben akkor bővülhet azon munkatársak köre, akik testkamerát kapnak?
Jelenleg 50 testkamerát szereztünk be, ez azt jelenti, hogy városszerte 50 pár ellenőr, utaskoordinátor vagy biztonsági szolgálati munkatárs fogja majd járni a várost ezekkel az eszközökkel, és igen, abban bízunk, hogyha pozitívak a tapasztalatok, megnézzük mindegy egyes elemét a rendszer működésének, akkor szeretnénk ezt a jövőben kiterjeszteni, hogy még több utaskoordinátor, ellenőr és biztonsági szolgálati munkatárs rendelkezzen testkamerával.
Kovács Bendegúzt, a Budapesti Közlekedési Központ szóvivő. Őjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.